Péter, én évek óta fűzlek téged, hogy házasság hete környékén a házasságotokról és benne Isten kapcsolatotokról beszélj nekünk, illetve egy házaspáros interjút szervezzünk meg feleségeddel Melindával. Eddig nem sikerült rávenni téged erre. Mi változott ebben az évben, amikor elfogadtad a kérésemet?
A legnagyobb változás az az, hogy 10 éve vagyunk házasok, tehát ez egy kerek évforduló. Érdekes az, hogy lelkészházas párként hogy élünk, 3 gyermekkel hogy élünk, hogyan tudjuk szervezni az életünket, de mindig van bennünk, van egy olyan félelem, hogy nem szeretnénk észosztónak lenni. Mindig megrémisztenek azok az emberek, meg azok a párok, meg akik úgy tudják, hogy valahogy az az ige jut eszembe ilyenkor, hogy aki úgy gondolja, hogy áll, az vigyázzon, el ne essék. Amikor párok jönnek hozzánk, ilyen esketési szolgálatnál, akkor is mindig elmondom, hogy ez a jegyes oktatás, ez nem oktatás. Semmiképpen ez egy jegyes beszélgetés. A Bibliával a kezünkben beszélgetünk arról, hogy Istennek mi a szándéka a házassággal, miért van házasság, mitől lesz jó egy házasság az ige szerint, és együtt csetlünk, botlunk, és együtt tesszük fel a kérdéseinket, együtt keressük ezekre a választ.
Én alapvetően tényleg a személyes megtapasztalásaitokra vagyok kíváncsi, és arra, hogy nektek mit jelent a házasság, ezek között, a keretek között, amit mondtál, hogy Isten mit gondol róla, stb. Ez pedig talán nem észosztás, hanem egy bizonyságtétel is lehet. Melinda, te hogyan indultál neki a házasságnak? Volt egy képed, hogy milyen családot képzelsz el magatoknak?
Igen, természetesen volt, azt hiszem, ez a nőkre nagyon jellemző, hogy szeretnek tervezni, és szeretnek álmodozni. Igen, mindig álmodoztunk arról, hogy majd lesz egy saját vidéki parókiánk, egy kisvárosban lesz 3 gyermekünk, és akkor együtt végezzük a szolgálatokat. Hát ehelyett itt vagyunk a város szívében. Van 3 gyermekünk, az a része teljesült. Nem úgy kaptunk mindent, ahogy elképzeltük, vártuk, hogy majd minden olyan szépen csomagolásban érkezik, és egymás után az ember kibontja ezeket a csomagokat, és mindig csak hálát ad érte, hanem voltak megpróbáltatások is útközben, és sokszor meg kell állni, és végig kell gondolni azt, hogy ahogy most élek, és ahogy most vagyok, az tényleg az Isten igéje szerint van-e, mert ugye az a fontos, hogy az Isten terveibe mi simuljunk bele. Úgyhogy úgy hiszem, ez a házasságunkra nagyon jellemző, hogy próbálunk időről időre önvizsgálatot tartani, és próbálunk folyamatosan kommunikálni egymással, mert az álmok különben csak álmok maradnak, és szerte foszlanak, és nagyon-nagyon messze lesznek a realitástól. Most úgy érzem, valahol félúton vagyunk. Az ember tanulja a másikat, a lelkészi szolgálatot, a gyermeknevelés minden nehézségét és örömeit, és úgy érzem, hogy ebben még az is sok feladat áll előttünk.
Általában Péter van elől, ugye a fronton. Te ott a háttérben vagy bázisként, biztos, hogy ott vagy. Ez érződik Péteren is, de neked, mint lelkésznek milyen megélni azt, hogy nem szolgálhatsz? Illetve, hogy milyen feladatokat tudsz itt elvállalni most mondjuk a 3 gyerkőc mellett?
A gyülekezetben, amikor ide kerültünk 8 évvel ezelőtt, akkor a gyerekmunkát próbáltuk beindítani, 1-2 gyerek volt szó szerint, és ezen a vonalon indultam el én, a gyerekmunka szervezése, illetve babamama kör, a legkisebbek megszólítása, hogy a keresztelők révén, és azóta ugye azért növekedett a szolgálat, most már több gyerekkorát is tartunk, a babamama kör is nagyon felfejlődött, nagyon sok anyukával tartom a kapcsolatot, illetve 1,5 évig tartottunk házaskört is, és ebben az évben indítottuk el a tematikus Isten tiszteleteinket, itt is igyekszem a háttérben előkészíteni a dolgokat. Próbálok ott jelen lenni, amihez úgy érzem, hogy az Úristen tényleg erőt és feladatot ad. Nem mondom, hogy mindig könnyű egyrészt háttérben maradni, mert az emberben mindig benne van az a kísértés, hogy de hol van az én, és engem is ismerjenek el, de ugyanakkor azt is hiszem, hogy mindennek megvan a maga ideje, és hogy ennek is megvan a maga ideje, hogy én egy kicsit háttérben maradjak, és háttérből segítsem Pétert.
Mi lehet a fő előnye annak, hogy mind a ketten lelkészek, a férj és a feleség is, illetve mi lehet mondjuk a nehézsége?
Én gyakran felteszik ezt a kérdést, és akkor általában azok a válaszok szoktak születni, hogy így megérti mind a kettő, hogy mit jelent készülni, meg teológiai kérdések, meg hasonlók, de azért van ennek egy ilyen gyakorlati része is, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházunkban nagyon sok olyan gyülekezet van, amely nem képes 2 teljes állást fizetni, de így egyet fizet, 2 kap, és itt a szószoros értelmében ugyanúgy teljes értékű lelkész kap, aki ugyanazt végezte, ugyanazt a teológiát, ugyanazt a szolgálatot elvégezheti a temetésektől a keresztelőn át minden szolgálatig, tehát nem csak a háttérben, például a helyettesítésben ez nagyon jó, kivéve a szabadságot, mert akkor nyilván együtt megyünk szabadságra, tehát akkor nem tudjuk egymást helyettesíteni, de mondjuk betegség esetén teljes értékű a helyettesítés, és ez, ami mondjuk a leginkább a gyülekezet az egyház szempontjából talán fontos lehet, illetve hát mivel kettesével küldte ki Jézus a tanítványait. Ebben benne volt az, hogy beszélgessenek, hogy akár vitatkozzanak egymással. Egyedül az ember előbb-utóbb rájön arra, hogy csak ő hívő, meg csak ő gondolja jól. Nagyon jó, hogyha van valaki, aki szakmailag teljes értékű módon mondjuk tudja akár az ige hirdetéseit kritizálni, ha úgy tetszik, de itt most a szó jó értelmében, és ezt például Melinda meg is teszi. Azért, hogy jobb lehessen. Ha szabad visszakanyarodnom még a kapcsolatunk elejére, mert mi a teológián ismerkedtünk meg, és én azt gondolom, hogy akkor, akik akkor ismertek bennünket, akkor nem sokat adtak volna a mi házasságunkért vagy kapcsolatunkért, hogy ez kiállja az idők próbáját. Annyira különböző személyiségek vagyunk, azért ezt el lehet mondani. És talán az volt, ami így először érdekesség volt, hogy valahogy mind a ketten úgy éreztük, hogy az első években még, hogy egyáltalán nem akartunk házasságot kötni.
Nem voltatok házasságpártiak? Egyikötök sem?
De házasságpártiak voltunk, csak mi úgy gondoltunk, hogy a mi szolgálatunkban ez, hát nem, hogy nem fér bele, de hogy nem volt tervben. Akkor, amikor mi megismerkedtünk, akkor ez egyáltalán nem volt napirendre ez a kérdés az én életemben. Egészen más foglalkoztatott, másra készültem, más volt, ami fontos volt. Nekem volt egy előéletem, ami miatt nyilván ez megint csak számomra egy olyan kérdés volt, amit gyógyulásra várt. Melinda meg el tudja mondani majd ő is, hogy hogyan, de ő meg nyilván lelkész nőként, akkor ő azt érezte, elmondom helyette én, ez is egy jó. Igen, hogy lelkész nőként ugye úgy érezte, hogy akkor tud majd szolgálni teljes értékűként, hogyha nem családdal. Tehát látta azért azt már ő a gyülekezetekben, különösen, hogyha civil férje van a lelkésznőnek, hogy azért nagy nehézséget okoz egy gyermekvállalásnál a helyettesítés. És akkor így, hát arra jutott akkor Melinda, akkor még az a kezdetek kezdetén, hogy talán egy olyan elhívást kapott, ami egy egyedülálló életre és szolgálatra szól. És ezért érdekes a mi kapcsolatunk ilyen értelemben, hogy nem úgy mentünk a teológiára, hogy akkor mi most ott majd férjet, feleséget, házaspárt fogunk találni.
Hogyan alakult át ez nálatok? Hogyan lett ebből mégis házasság?
Az Úristen egy igét helyezett a szívemre, Izsaiás prófétától, hogy hozzád való hűségem nem szűnik meg soha, és ez az ige valahogy Péterrel összekapcsolódott. Bár nem tudom a napot, a dátumot, a pillanatot, de az ige nagyon sokáig előttem volt, és Péternek az egyik születésnapjára ezt még mint évfolyamtárs kapta tőlem. Ezt az igét, ezt egy képre kinyomtattam, és kikerült az ő íróasztalára az otthonában, és most is itthon van a otthonunkban is az íróasztalán. Ez úgy elkísért minket, és valahogy, ahogy sokszor segítettük egymást a tanulásban a teológiai évek alatt, közeledtünk is egymáshoz, de voltak mélypontok is ezekben az időkben, és az Úristen nagyon sokszor formált bennünket, de aztán mégis újból és újból előjött ez az ige, és ezért aztán az esküvői alapigénk is a Deák téren. És a mai napig elkísér bennünket, hogy ebbe kapaszkodunk sokszor, amikor nehézség van, és sokszor, amikor az embert elborítják olyan gondolatok, amelyek egymástól is távol visznek, és természetesen Istentől is. Számomra ez a házasságunknak a hitvallása, hogy az Isten hűsége mutatja meg azt nekünk, hogy egymáshoz is lehetünk hűségesek, és amikor először egymásban még csak a teológiai tanulótársat láttuk meg, az Úristen már valami más látott meg, mert úgy egyengedte mind a kettőnk életét, hogy aztán összefonódott a két élet.
Megfogott ez a gondolat, hogy Isten hűsége és a ti egymáshoz való hűségetek. Hogy függ össze ez a kettő? Érzitek azt, hogy közelebb vagytok egymáshoz, ha mondjuk Istennel is jobb a kapcsolatotok, és fordítva?
Igen, igen. Nagyon fontos volt számunkra már a kezdetek kezdetén, hogy közösen imádkozzunk. Ez már az együttjárásunkat, a jegyességünket is jellemezte. Amikor már házasok lettünk, akkor közös áhítatokat tartottunk. Amikor az első gyerekünk megszületett, még ezt tudtuk tartani, utána a másodikkal már nem, mert szétesett az egész. De az esti közös elcsendesedések kettesben azok vannak, illetve a gyerekekkel is külön tartunk ötösben egy esti imádságot.
Bátorításképpen a hallgatóknak mondom, hogy ezek az esti gyerekekkel történő elcsendesedések néha ilyen kabarétréfákba szoktak torkollani. Tehát mindenkit bátorítunk, akik hasonló helyzetben vannak, hogy azért ez nem úgy van, hogy a gyerekek hátratett kézzel, pozitív arccal ülnek, és szent áhítattal az arcukon hallgatják Isten igéjét, ahogy anya és apa hirdeti nekik. Ez annyiról szól tényleg, hogy megbeszéljük azt, hogy mi volt a nap, mi az, amiért hálát adhatunk Jézusnak, és mi az, amit kérünk tőle. És akkor ez szokott azért leginkább megtörténni. Tehát énekelünk, az nagyon jó, azt már mindenki nagyon szereti. Ifjúsági és énekeskönyvi énekeket egyaránt éneklünk nekik és velük.
Úgy tudom, Melinda, hogy te sok gyerekes családból származol, Péter pedig egyke? Egyke. Benned volt ez a vágy, hogy három gyerek legyen, vagy hogy egyáltalán több gyermeket szeretnétek?
Igen, abszolút bennünk volt, ezt már tervezgettük az összeházasodásunk után, de mindig bennünk volt az is, hogy lehet, hogy az Úristen nem ezt az utat jelölte ki nekünk, hogy lehet, hogy tényleg próbálunk maximális energiát csak a szolgálatba fektetni, hogy ez is előttünk volt, és beszélgettünk arról is, hogy mit tennénk akkor, hogyha nem érkezik gyermekáldás az életünkbe, és valahogy olyan érdekes, hogy az Úristen ezt is úgy elrendezte közöttünk, mert megtudtunk ebben is békességgel lenni, hogyha ez a helyzet jön. Szerintem ez is nagyon fontos, és én is, amikor fiatal párokat készítek föl a házas életre, az áldásra, akkor mindig el szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ezt is beszéljék át, mert ez egy sarkalatos kérdés a házasságnak, hogy ebben is egyetértés legyen, hiszen ma már sokszor nem csak azért nincsen egy-egy házaspárnak gyermeke, mert nem lehet, hanem egyszerűen nem szeretnének, mert a saját vágyaikat szeretnék kiélni, de csak kettesben. De nagyon rossz, ha ez útközben derül ki, mert az általában a házasság felbomlását szokta jelenteni.
Hogyan készítitek fel a házasulandó fiatal párokat a házasságra, illetve most tényleg a gyerekekről van szó? Ti mutathattok-e példát ebben másoknak?
Szerintem a gyerekkérdés az nem elsődleges kérdés a házasságban, meg úgy különben se. Az első kérdéssel kell kezdeni mindig, és az mindig az Isten kérdés, hogy ki az én Istenem, minek alapján élem az életemet, hozom meg a döntéseit, mi az alapja, amire építek mindent. És ha ez megvan, akkor utána formálódhat mindez. Tehát, hogy nem azzal kell kezdeni, hogy elkezdjük tervezgetni, hogy akkor és mi lesz a neve, és hogy fog kinézni, meg kis borzas hajú meg. Egyébként így van a házasság kérdése is maga. Házasodjon, ne házasodjon. Erre már aztán ige is van. Hogy is valaki az Isten országáért lesz, ugye kasztrált, ha úgy tetszik. Valóban így van. Meg kell kérdezni az Urat, hogy mit akarsz, Uram, hogy mit tegyek. És hogyha az ember megnyílik, és valóban így éli az életét, akkor meg fogja kapni a választ erre.
Volt részetek olyanban, hogy házas párok kapcsolata gyógyult, segítségetek nyomán jöttek hozzátok krízisben levő házasságból, akár a férj, akár a feleség vagy együtt, és Isten elé tudtátok vinni, vagy ilyesmi?
Mi megosztjuk a lelki gondozást úgy, hogy a asszonyok, nők, lányok lelki gondozását végzi Melinda, én pedig a férfiak, fiúk lelki gondozását, és ez például, amikor a házasságról a felkészítésben úgy van, hogy mindig van egy olyan alkalom, amikor külön-külön beszélgetünk a jegyes párok tagjaival, és akkor Melinda a mennyasszonnyal, én a vőlegénnyel, és kiderül, hogy egy alkalom után többet megtud a mennyasszonytól, mint én nem tudom hány alkalom után egy a házaspártól, és ilyenfajta gyereknevelési krízis, vagy házassági krízis is nyilván előfordul. Volt olyan, hogy imádkoztunk is ezért. Azt is hozzá kell tennem, hogy ha valamelyikünknek mondják el valakik, hogy krízisük van, nem feltétlenül mondjuk el a másiknak, nem azért, mert most akkor egymás előtt titkolnánk ezeket, vagy nem bíznánk a másikban, de azért otthon mi nem nagyon beszélgetünk feltétlenül így, ilyen módon, nem vesézzük ki. Sokszor idő sincs rá, vagy lehetőség, de talán nem is feltétlenül jó az. De imádkozni szoktunk párokért.
A lelkészi szolgálatotban folyamatosan különböző korú, nemű, problémájú emberekkel kell bajlódnod. Utána milyen hazamenni a családhoz, és mondjuk a feleségeddel ugyanezt elkezdeni előről? Az otthoni lelki gondozás ugyanolyan alapokon lehet, vagy működhet? Elvárható-e, vagy nem?
Nem nehéz feltétlenül, de sok olyan lelki gondozás folytat az ember nehéz emberekkel, ami természetes, mert nyilvánvalóan lelki gondozás olyan emberek jelentkeznek a lelkészeknél legtöbbször, nálunk legalábbis itt a 13. kerületben különösen, akik vagy nehéz helyzetben vannak, vagy anyagi értelemben, vagy valamilyen válságban vannak, vagy esetleg valamilyen lelki betegségük van, amit föl kell ismerni és valamilyen módon delegálni akkor szakemberhez, ezek azért nagyon nagy energiát vesznek el. Ezek után nyilvánvalóan nem könnyű fölmenni, és hát a Melindára hárul a gyermekeknek a ellátása ilyenkor. Tehát azért a három gyermekben pont ez a nehézség. Ezt mindig mondtuk, hogy azért két gyermeket vállalnak a legtöbben, mert úgy az a kettes szám az, hogy két szülő van, meg két keze van az embernek, meg két szeme, két füle, ez úgy valahogy jobban adja magát. Ha három van, akkor mindig van egy, aki már úgy nem tud kézben lenni, mondjuk így. Ezért nagyon fontos olyankor, hogy azért a házaspár mindkét tagja kivegye a részét, és sokszor tényleg ez van, hogy ezek a beszélgetések, meg szolgálatok így a estébe húzódnak, és akkor ilyenkor mondjuk ez a nehézsége. Egymást is kell vigasztalni ilyenkor, hogy az ember úgy érzi, hogy megbukott, mint apa, meg mint férj, és akkor nem könnyű orvosolni, igen.
Vajon egy lelkész erre rátermette be, vagy nem? Házas párként a másik megértésében.
Nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy forral indítanánk azért, mert lelkészek vagyunk, sőt, talán pont többet várunk el a másiktól, hogy neki többet kell elhordoznia, mert hogy úgyis jobban le tudja rakni a terheket az Úristen elé, mint egy átlag ember, de hát egymás előtt viszont ha őszintesség nélkül nem működik a kapcsolat hosszú távon, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy az nem mindegy, hogy hogyan tálaljuk a problémákat, meg az örömöket, mert mind a kettőt lehet úgy, hogy igazából az ember nem is próbálja megosztani sem az örömét, sem a bánatát a másikkal, hanem csak így leadja a feszültséget, és annál rosszabb nincsen szerintem.
Ez a speciális angyalföldi helyzetetek, hogy néhány éve itt közösen szolgáltok, itt születtek a gyerekeitek, hosszú ideig úgy tudom, hogy küzdöttetek csak a fennmaradásért és a gyülekezetért, ami most már kezd épülni, ez hogy befolyásolja a családi életeteket? Hogy megy ez a kettő egymással párhuzamosan?
Igen, hát úgy befolyásolja, hogy egyre több alkalom van, egyre több emberrel vagyunk kapcsolatban, egyre több időt vesz ez el, és ugyanakkor a gyermekek száma is egyre több, tehát egyre többet kéne otthon lenni, és egyre többet szolgálni is. Nem becsültük meg eléggé. Amikor ketten voltunk, és még nem volt gyülekezet, és az ember annyi ideje volt, és most tényleg nem akarom elviccelni sem, de tényleg, hogy annyi mindenre volt idő. Olvastam nyugodtan, az imádságra fordított idő, az olvasásra visszahozhatatlan, és most szinte ilyen versenyt futunk az idővel, meg a gyerek meg úgy egymással. Ez a nyári szabadság az, amit nagyon komolyan veszünk, tehát, hogy évközben valóban nincs idő a hittanórák, meg a állandó alkalmak, meg a különböző szolgálatok miatt sokszor egymásra, egy hosszabb ideig, húzamosabb ideig, vagy arra pihenésre, ami szükséges lenne, hogy a kapcsolatunk is mélyüljön és erősödjön, a szövetségünk. Ezt nyáron próbáljuk pótolni, akkor többször is elmegyünk a gyerekekkel is, illetve most már ketten is nyaralni, vagy legalábbis, hogy együtt töltsünk időt, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Illetve azt is el kell, hogy mondjam, hogy ha már a nagycsaládról itt szó volt, hogy Melinda nagycsaládból származik, hogy neki 3 öccse van, akik már felnőttek, és nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy kettesben legyen időnk, illetve a nagyszülők is, és a 3 gyermeket lehet akár, hogy így mondjam, szétdobálni 3 felé, és nekik nagyon jó, tehát akkor az este, vagy az a idő, és mi pedig akár el tudunk menni színházba, vagy moziba, ezeket most kezdtük igazán újra. Ennek nagyon jó hatása van a kapcsolatunkra is.
Nagy segítség tényleg, hogy így kaptok szabad időt. Ez elég? Nincsenek olyan hétköznapok, amikor már tényleg így átcsapnak a hullámok fölöttetek, és mondjuk az, hogy 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva, vagy nyáron elmentek együtt, az nagyon távolinak tűnik.
De sajnos van sokszor előfordul, főleg ugye, hogy a lelkészi szolgálatban ugye ott van a kiszámíthatatlanság faktor, hogy így szoktam nevezni, hogy beesik egy-egy temetés, egy-egy probléma, egy-egy konvektor elromlik, stb. És ugye a lelkész van a háznál, aki ezt megoldja, találkozik az emberekkel, szervezi, stb. Péter, mint parókus lelkész. Nagyon nehéz évközben, és tényleg egy kicsit ilyen panaszosnak hangzik a hallgatók számára biztos, de próbálom a házasságunkat, a család életünket is úgy tekinteni, mint az egész keresztény életemet, hogy a cél felől közelítek, hogy a gyerekeknek is, amikor gyerekek között szolgálok, próbálom elmondani, hogy az Úr Jézus vár minket, és kicsit ezt érzem a házasságban is, hogy mindig látom, vagyis, hogy tervezem azt, hogy milyen lesz az, amikor majd kicsit több időnk lesz egymásra. Gondolok tényleg a nyárra is, illetve mindig előre is gondolok, meg visszaemlékezem azokra a napokra, amikor együtt voltunk, tényleg, amikor nem borítottak el a feladatok és a problémák, illetve azért valamilyen szinten látom a gyülekezetünkben lévő családokban azt, hogy ahogy nőnek a gyerekek, átalakulnak a feladatok, és átalakulnak a problémák is, ezeknek a száma nem biztos, hogy kevesebb lesz, viszont más típusú lesz, és az ember már át tud aludni talán egy éjszakát kicsit nagyobb gyerekekkel, ami most még így 6-4 és 1 évessel kicsit még nehezebben működik. Bízom benne, hogy kicsit azért könnyebb lesz majd, ahogy a nőnek a gyerekek.
Van olyan házaspár előttetek, akitől tanultatok, vagy akár több házaspár, lehet ez a szüleitek házassága, ahonnan vettetek példát, vagy más hívő, vagy lelkész házaspárok? Vannak ilyen megtanult, vagy átvett dolgok, amire azt mondtátok, hogy fú, de jól csinálják ezt, mi is így fogjuk?
2010-ben, amikor még viszonylag friss házasok voltunk, de aktív segédlelkészként volt lehetőségem megismerni Süveges Gergőt és feleségét, Ruda Margitot, pont a házasság hetének keretein belül, és nagyon szimpatikusan nyilatkozott a feleségével. Tudom, hogy ők katolikus család, és 4 gyermeket nevelnek, kicsit azért más a helyzetük, mondja, mind a ketten civilek, de tőlük sok olyan gondolatot olvastunk, hallottunk, ami megerősítő volt. Például többek között az ő praktikájukat is használjuk, igyekszünk használni, ez a heti egy este, havi egy nap, az nem sikerült, de a heti egy év kettesben az sikerült már tavaly megvalósítani. Ez szerintem jó, és olvastuk mind a két könyvét Gergőnek, és a gyerekvállalás örömeiről és nehézségeivel így próbáltunk szembesülni mi is, és ő is írta arról, hogy hát nagyon nehéz az esti közös elcsendesedéseket megvalósítani, de nekik is nagyon fontos. És akik pedig evangélikus szinten nagyon fontosak a számunkra, úgy hiszem, és őket meg is hívtuk egy évvel ezelőtt a házaskörünkbe, Zászkowski Péter bácsi és felesége Ági néni, akik nagyon sokat meséltek nekünk. Péternek már korábban, amikor Deák téren volt polgári szolgálatos, illetve én a feleségével, Ági nénivel a Deák téri szolgálati éveim alatt ismerkedtem meg, és tényleg az ő házasságuk és az ő szolgálatuk példaértékű. Szerintem az evangélikus egyházban is sokaknak erőt adhat, hogy tényleg egy olyan időszakban álltak helyt mind a család életükben, mint az egyház életben, ami sokkal nehezebb volt, mint a miénk most, és azt hiszem, ilyenkor jobb lenne egy kicsit saját magamnak is, nem szeretnék általánosságban fogalmazni, elgondolkodni azon, amikor tényleg piszlicsári problémákon tudok napokig akár gondolkodni, amikor régen a közlekedés is, tehát meg egy csomó minden annyira akkora nehézség volt, és mégis megoldották, tudták hitben elhordozni ezeket a nehézséget és problémákat.
De a másik ilyen házaspár, akkor már, ha így a idős, az a Pintér Karcsi bácsi és a felesége, Erzsi néni, azért is, mert ők lelkész házaspárként szolgáltak, és ugyanez jutott eszembe, mikor hallgatjuk őket, vagy az írásaikat, amire visszaemlékeznek a szolgálatukra, az embert megerősíti, elgondolkodtatja, hálaadásra indítja, hogy azért mennyivel könnyebb például egy lelkésznőnek a helyzete, még így is, hogy milyen nehéz, de még így is ahhoz képest, ami volt akár nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt, amikor hát szinte ez csak olyan helyekre mehettek, ami már nem lehetett férfi találni lasszóval se, vagy se. Nekem azt tetszett mind Péter bácsiékban, mind ő bennük, hogy amikor ők mesélnek a házasságokról, szolgálatukról, akkor nem próbálják rózsaszín ködben látni mindezt, és úgy láttatni, mintha ez egy ilyen diadalmenet, amit az úristeni kikövezés, akkor megyünk aranygrádicsokon a nem tudom mennybe, hanem bizony nagyon-nagyon kemény helyzetek vannak, amikre az embernek egyszer nincsenek megoldás mintái, és csak olyan tragédiákkal találkozik sokszor, olyan helyzetek adódnak, olyan betegségek jönnek, olyan körülmények, amiket nem lehet másképp megoldani, és ilyenkor tud az ember viszont őszintén kiáltani az Úrhoz, és amikor utána ez valahogy megoldódik, valahogy választ kap az ember, valahogy békessége lesz, akkor tényleg arról tud bizonyságot tenni, hogy hát nem én voltam, nem én, hanem hozzád való hűségem nem szűnik meg, ahogy az Úr mondja Ézsaiás által, hogy az Isten hűsége az, ami megtart bennünket.
Ezzel a 10 év alatt mi volt a legnehezebb? Mi volt ilyen mélypont? Volt mondjuk veszélyben vagy krízisben igazából a házasságotok?
Azt hiszem, a krízis szó mindenkinek szubjektív, mert valakinek már az is krízis, hogyha a férje nem érkezik meg 6 óra 1 perckor, mikor minden nap 6 órakor érkezik meg, valakinek pedig már az a krízis, amikor már hetek óta nem bírt leülni a férjével beszélgetni egy jó testénként. Az utóbbi értelemben volt krízis, azt hiszem, a házasságunkban, de úgy hiszem, hogy azért mindig valamelyikünknek volt olyan erős Isten kapcsolata, hogy fel tudtuk emelni egymást abból a helyzetből, hogy nagyon kilátástalannak érezze a házasságunkat, és a problémákat nem megoldhatónak. Igen, voltak, úgy mondanám, hogy megpróbáltatások voltak. Volt olyan, hogy hívtak minket másik gyülekezetbe, és nem értettünk egyet a hívásban való válasszal kapcsolatban. A gyereknevelésben is az ember sok tervvel érkezik, amikor úgy cseperedik a gyerek, aztán amikor ott van élesben a szituáció, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy oldanánk meg. És ha ezek halmozódnak, akkor robbanhat egy kisebb bomba a házasságban. Ilyeneket mi is átéltünk. Nem vagyok benne biztos, hogy nem lesznek még ilyenek, mert újabb és újabb élethelyzetek várnak ránk, de úgy hiszem, hogyha közösen ezt le tudjuk tenni Isten elé, mint ahogy amikor ezek a nehézségek voltak, akkor egészséges veszekedés után le tudtunk ülni együtt imádkozni a házasságunkért, egymásért is, és a gyerekeinkért is. És ezt tényleg bizonyossággal tudom mondani, hogy ezek így segítettek. Ez nem egy praktika, hanem az élőisten jelenléte az életünkben, az, hogy együtt vagyunk. Péter ugye az elején mondta, hogy nagyon különböző habitusunk van, nagyon különböző családi háttérből érkeztünk, különböző tervekkel is, és mégis úgy érzem, hogy az Úristen ezeket így azért olyan jól simítgatja, összefésüli, hogy azért alakul úgy az életünk, hiszem, hogy együtt alakul, úgyhogy a mi család életünk és a szolgálatunk egységben tud maradni, és nem megy egymásnak a kárára, a rovására.
Folyamatosan emberekkel vagytok körülvéve, Melinda, te otthon a gyerekekkel foglalkozol, és egyébként is, hát egy asszonynak lelkészfeleségként is kijut az emberekkel való törődésből, és Péter is folyamatosan a munkája során, akár iskolában, gyülekezetben, mindenhol. Van arra lehetőség, vagy van igényetek arra, hogy időnként egyedül legyetek? Vagy nincs szükség egy kis magányra néha, így mind a kettőtöket érintve?
Hát röviden kell válaszolni, azt mondom, de van szükség.
És van rá lehetőség?
Lehetőség az nincs rá, ha röviden kell válaszolni. Most akkor kicsit annyiban kibővítve, hogy a magányra abban az értelemben nem vágyom, hogy vagy csendre, most a szónak az ilyen meditatív értelmében, vagy nem tudom, hogy akkor csak csöndben lenni, hanem arra a fajta csendre, ami ahol megszólalhat Isten, olyan csendre az ember vágyik. Ezért el kell, hogy mondjam, hogy reggel 5 óra 15 perckor kelek. Minden reggel, hétfőtől péntekig, illetve vasárnap. Tehát a szombat az egyetlen nap, amikor így esetleg egy kicsit tovább alszom. Ennek az az oka kizárólag, hogy azelőtt kell még az igeolvasást, meg az imádságot megtennem, mielőtt fel kell valaki a családból, mert onnantól kezdve viszont ez nem lehetséges. Tehát ez egyértelmű, ezt be kell látni. Tehát, hogyha már fönn vannak a lányok, akkor itt nem fognak lábújhegyen menni, hogy apa imádkozik, vagy igét olvas, és ennek is szüksége van ahhoz, hogy elinduljon a napja, és ebben például remélem, hogy később majd változik, és kicsit vagy toleránsabbak lesznek, vagy később kelnek föl ők is, mert ahogy nőnek, talán több igényük lesz az a reggeli alvásra. Tehát nálam mondjuk ez a csend, vagy ez a magány, ez ilyenkor van, de hát ilyenkor nem vagyok egyedül, tehát ez nyilván nem azért van. Arra, hogy kettesben menjünk el, nekem arra sokkal nagyobb szükségem van már, többször tudjuk elmenni, vagy többször legyünk így kettesben. Ez nem a gyerekek ellen szól, meg nem az emberek ellen, nem is a gyülekezet ellen, tehát tényleg bennem semmilyen nincs, hogy jaj, csak embert ne lássak, tehát akkor ne csináljuk ezt. Szerintem, hogyha valaki így gondolkodik, akkor vagy ennyire ilyen mizantróp, akkor nem valószínűleg rossz pályát választott, vagy akkor nem valamit félreértett az Úr küldésében, mert hát az a minimum, hogy és az a kiinduló pont, hogy azért szeretnem kell azokat az embereket, akikhez szólok, vagy akikkel körül vagyok véve, még ha ez sokszor nehéz is, ezt sem szabad tagadni. De ez a kiinduló pont, tehát nem erről van szó, de az, hogy azért így kettesben lenni, vagy így elcsendesedni önmagamba, az szükséges, de pihenésre is szükség lenne, tehát több alvásra szintén. Tehát 24 órát kaptunk, ami elegendő végül is, de sokszor mégis kevésnek bizonyul.
Melinda, neked ez hogy valósul meg?
Sajnos nem ilyen szervezettem, mint Péternek. Az én életem nagyon random a lányok miatt. Ugye ketten járnak intézménybe, óvodába, és a legkisebb, Olivia, ő még csak másfél, úgyhogy itthon van velem. Amikor ő alszik, akkor van egy kis időm elcsendesedése, de akkor általában készülésre kell szánnom ezt az időt, hogy előkészítsem a gyülekezeti alkalmakat, azokat is, amiket csak irányítok, de azokat is, ugye, amiket én tartok. És na hát bevallom, a bizonyos szempontból már várom azt, hogy kicsit kirepüljenek a lányok, és meg tudjam szervezni újra az életemet, mert így mindig ahhoz alkalmazkodom éppen, amennyi idő adatik aznap az alvás időben, vagy a gyerekek, hogyha egészségesek óvodába, vagy valami külön elfoglaltságra kell őket vinni, akkor azt szervezni, és ugye a háttérmunka ennyiben is ugye rám hárul, hogy ugye, ha bármi van, ami plusz feladat Péternek, akkor családi életszervezéséből az ő feladatai rám hárulnak, és akkor ezeket nekem kell helyette elvégeznem, amit egyébként örömmel teszek, csak ilyenkor tényleg azt érzem, hogy végesek nekem is az erőtartalékaim, és érzem annak a hiányát, hogy ez a napi magányos elcsendesedés, ez néha abban kimerül, hogy elolvasom reggel meg este, vagy éppen amikor sikerül az útmutató igéit, és ha éppen hagyják a lányok, akkor el tudok vonulni egy kicsit imádkozni, mert azért ebben a szempontból mindig rendszeres voltam, és ez az egy, ami azt hiszem megmaradt még a gyerekek mellett is, hogy van egy ilyen ima listám, amire felírom mindig azokat az embereket, vagy azokat az ügyeket, amiért imádkozom, és ezt időről időre előveszem, és megnézem, hogy tényleg mennyire aktuális az, ami még rajta van. Nem minden nap imádkozom ezekért a dolgokért, de azért viszonylagos rendszerességgel igyekszem beletenni az életünkbe, de sajnos nem tudok olyan fegyelmezett életet élni, mint Péter. Ez kettőnknek nem megy. Lehet, hogy ha nagyobb lenne az önfegyelmem, és én is föl tudnék kelni 4-6-kor, akkor menne, de én kelek ugye éjszaka a lányokhoz, Ez számomra egyelőre kivitelezhetetlen, de nagyon irigylem érte őt, és érzem is, hogy viszont a lelki élete neki sokkal kiegyensúlyozottabb, mint nekem. Tehát ugye igazából abból a szempontból viszont jó, hogy ő, ugye Luther szerint ugye a család papja, a család apja nálunk, ugye papíron így van, de valóságosan is így van, mert tényleg Péter a hitbeli kérdésekben mindig biztos bázispont az életünkben, mert egyszerűen az, hogy az élethelyzetből fakad, hogy ő szorosabban tudja tartani az Úrral a kapcsolatot. Én is bízom benne, hogy ez nálam is jobb lesz, ahogy nőnek a lányok. Illetve ki tudunk tényleg alakítani egy közös családi áhítatot. Ez a következő nagy projektünk, ha fogalmazhatok így családilag, eldöntöttük, hogy szeptembertől, amikor a legnagyobb lányunk iskolába kerül, akkor már őt is bevonva, már félig meddig tud olvasni, addigra valószínűleg már teljesen fog tudni. Egy rövid áhítatot is szeretnénk itt családilag tartani. Valószínűleg az is néha szét fog esni, mint ahogy a mostani dolgok is, de szeretnénk tényleg közösen nem csak imádkozni, énekelni, hanem igét is tanulmányozni, és hiszem, hogyha ezt itt családilag meg tudjuk majd valósítani, akkor ez mindenkire egyen-egyenként is jó hatással lesz.
Van egy víziótok, egy látásotok arról, hogy milyennek szeretnétek látni a családotokat, illetve a gyerekeitek életében mi az, amit leginkább el szeretnétek hinteni, mint magot, vagy hát látni is, hogy mondjuk kihajt, mi a legfontosabb?
Igen, hát amióta megszülettek, de előtte már 9 hónappal kezdtük az imádságot azért, hogy másodszor is megszülessenek újonnan, hogy élő kapcsolatuk legyen Jézussal, és üdvösségük legyen. Tehát tényleg ez a legfontosabb, és ez most nem egy ilyen frázis csak, hanem valóban így is gondoljuk, és ebben szeretnénk olyan eszközök lenni, akik azt látják, hogy nyilván nem tökéletesek, mert nem vagyunk azok, ezt itt a gyülekezet is tudja, és mindenki, tehát ez nálunk legalább nincs egy ilyen, hogy ez a szent családot nem lehet ránk írni, hogy akkor mi vagyunk az evangélikus, nem fognak rólunk filmet forgatni, hogy akkor ilyennek kell lennie. Mert rajtunk láthatóan csetlünk, botlunk, ezt humorral is próbáljuk viselni, ezeket a botlásainkat, és sokszor nagyobb eséseinket, de azért fel tudunk kelni, ez jelenti a hit. És hát ezt szeretnénk a lányoknak átadni, illetve az nagyon fontos számunkra, hogy azt lássák viszont, hogy a szüleik, ez volt valahogy, lelkészként is erre gondoltam, és itt mint a családpapja is. Erre törekszem, hogy amit viszont mondok, vagy amit teszek, azt én valóban hittel tegyem, őszintén tegyem, valóban úgy gondolom azt, amit mondok, ezt minden helyzetben. Ha valami még kérdés számomra, nagyon sok kérdés van számomra, azt én magamban megvívom, de nem fogom úgy kimondani valamit, ami számomra nem élő valóság. Tehát akkor legfeljebb a kéteimről fogok beszélni, de mindenképpen szeretném ezt a gyermekeim számára is átadni, hogyha ők valami egészen másfele mennek, akkor is mondhassák azt, hogy viszont az én szüleim, azok ezt komolyan gondolták, és ezt hitelesen élték meg. Amit ők hirdettek, úgy éltek, és úgy neveltek bennünket is.
Mit gondolsz, Péter, akkor a tekintéről, a mai mondjuk pedagógusként is, egy kicsit hittantanárként és édesapaként? Manapság már nem ez a cél a családban, hogy kivívjuk a tekintét, de mégiscsak szükség van rá, hogyan alakul ki akkor egy jó tekintély, főleg, ha mondjuk valaki vállalja azt is, amit nem tud a gyerekek előtt vállalja, hogy bizonytalan néhány kérdésben.
Én nagyon sok mindenben vagyok bizonytalan, tehát ezt én vállalom. Ugye ezt előbbileg is mondtam, és én ezt vállalom a gyerekek előtt is, akár a hittanosok előtt is, és ott probléma, talán tőlem így mondjuk a tekintélyre veszük, ha azt egy ilyen rettegésként fogjuk fel, akkor én nem vagyok az a fajta hittantanár, akitől a csoportban a gyerekek rettegnek, és úgy szinte félik minden szavát, és lesik, és nem mennek megszólalni. Sokszor a fejemre is nőnek, mondják is. Mindig az kell végig gondolni, hogy én miért akarok tekintélyt, mit jelent számomra ez a tekintély. Tehát ez egy valami hatalmi karakter, amit én szeretnék föl, és akkor onnantól kezdve uralkodni akarok a gyerekeken, és vagy bárkin, a család gyerekeimen, vagy családomon. Úgy vagyok családfő, hogy akkor már pedig, és akkor... Vagy ez a tekintély, ez abból fakad, hogy én is vezetett ember vagyok, és úgy vagyok pásztora mondjuk a családnak, hogy én is a jó pásztorra tekintek. Ezt egyébként még temetéseken is rendszeresen el szoktam mondani, hogy a vigasztalásunk az nem... Én nem tudom a jó szavakat vigasztalni. Én vigasztalásra szoruló ember vagyok ugyanúgy, és így együtt tudunk nézni arra az Istenre, és hallgatni azt az igét, azt tudom mondani, azt az igét, ami hiszem, hogy számomra is vigasztalás jelent, és mindannyiunk számára. Na, ugyanígy van a tekintéllyel is, hogy az alázat, amiről itt szó volt, én meggyőződésem, hogy ez nem valami megalázkodás, vagy valami alázatoskodás, hanem a helyzetünk helyes felismeréséből fakadó természetes magatartás. Tehát, hogy én tudom, hogy én egy teremtmény vagyok, tudom, hogy nekem van egy uram, aki sokkal nagyobb, aki felé tartok, aki szeret engem, de aki majd számon kér engem, hogy mit tettem mindazzal, amit rám bízott. És ez nem egy rettegéssel kell nyilván készülni erre, hogy itt valami olyan lesz, hanem egy olyan valakiről van szó, aki meghalt értem, akinek a kezét miattam szegezték át. Tehát ő fog ítélni, egy olyan Isten, aki emberré lett értünk, aki a helyünkre állt, aki mindent átérez, amit mi, tehát így tekint ránk, és így próbálunk. Tehát ez a tekintély az abban a szempontból egy olyan fajta, amiben megvan a szánalom, a jó értelemben, az irgalom, inkább akkor így mondom, lehet hibázni például, tehát ugye ez a tekintély nem azt jelenti, hogy akkor én most egy ilyen csendőr fegyelemmel itt már pedig ez van, lehet hibázni, meg lehet beszélni, sokszor nem azért szemtelen a gyermek, hanem mert egyszer más a személyisége, nem azért mond el, mert lázadni akar feltétlenül, próbálgatják a határaikat, ezt mindannyian tudjuk. Ezeket kell jól. Azt is megvallom, hogy ezt nagyon sokszor rosszul viselem, tehát ezt jól hangzik így elméletben, de valóban a gyakorlatban sokszor az ember fáradt is, meg hasonló, de például tudunk bocsánatot is kérni a gyermekeinktől, és mondani, hogy most ezért történt, vagy most ezt rosszul mondtam, vagy rosszul láttam, valami rossz döntés volt, vagy rosszul mondtam. Ezt akkor el kell mondani, és ezt is lehet vállalni a gyerekek előtt.